van alibi, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, benne Ács Gábor. És én, Kántor Endre, magamat mutatom be, mert Gábor nem figyel, hanem még a reggelit fogyasztja. Jó reggelt, Gábor! Jó reggel,
Jó reggelt, kívánok!
Jó, nagyon szépen köszönöm, ilyen kásás hangon még sosem mutattak be. Na, szóval, hogy mi vagyunk. Itt 06302010909, és a kedves hallgatók írnak nekünk. Sziasztok, én csak azt nem értem, mitől van az, hogyha valakinek más véleménye van, képes több szempontból látni az élet dolgait. Arra rögtön azt mondják, hogy elutasító, írja Kasszandra. Hát igen, ezzel rengetegszer szembesülünk, de ez van. És utolsó lesz szerintem ma, de azért még beolvasom, hogy próbáljuk lezárni ezt a vitát. Azt írja ez a kedves hallgató, aki Zsolt, aki nagyon sok mindent írt nekünk a vakcinával kapcsolatban, hogy éltem a 70-es, 80-as években is, amikor számtalan oltást kaptunk, így érvel ugye az orosz-kínai vakcina mellett. Szóval, hogy az a rossz hírem van, hogy akkor főleg nyugati, illetve magyar fejlesztésű vakcinákat kaptunk. Tehát ez, hogy szovjet cuccok jöttek ide. Igen, ez nagyon elterjedt, de mindegy, én értem, amit ő mond, és nem utasítjuk vissza kapásból azt, ami kínai. Tehát nem erről van szó, hanem még egyszer elmondjuk, igen, igen, elképzelhető, hogy az mRNA-s nem a legjobb lesz, mert ugye egy néhány fehérjét kódol, ugye míg a kínai ugye egy leölt vírus, de mindegy, ezt már egyszer nagyon részletesen elmagyaráztuk, és szerintem vissza fogunk még rá térni, de most más dolgunk van.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Könyves Kálmán körúton megint baleset van, a Rákóczi híd előtt a külső sávban, ott tessék odafigyelni, a Budaörsi úton kifelé a Bach csomópontnál, a Villányi út előtt a belső sávban is történt egy baleset, ezekre érdemes most odafigyelni.
Az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
És az EU és az egészségügy után, illetve az egészségügyel kapcsolatban a hálapénz intézményéről fogunk egy kicsit értekezni, hogy hogyan működik, vagy hogyan tud működni a hálapénz nélküli egészségügy. Ezt a kérdést pedig nem mással beszéljük meg, mint a Magyar Orvosi Kamara titkárával, dr. Svéd Tamással, aki itt van a vonalban velünk. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Hát ez központi téma már nagyon régóta, de most januártól ugye életbe lépett az a törvény, amely a magyar orvosokat kiemeli a közalkalmazottak közül, és az eddiginél jóval magasabb alapfizetést ad nekik. Az egyik célja ennek az egésznek az, hogy a hálapénz intézményét hát legalábbis visszaszorítsa, ha nem megszüntesse. De nézzük meg azt, hogy hogy működik ez, illetve hogy maga a hálapénz, mint intézmény, az egészségügy elképzelhető-e nélküle?
Hát azért rettentően bízunk benne, hogy elképzelhető, illetve bizonyítékokkal is rendelkezünk erre elvégre. Ez mostanra közel egy hungarikum lett itt Európában, számos egészségügyi rendszer működik világszerte a hálapénz csodás hatásai nélkül, úgyhogy ez egészen biztosan lehetséges és kivitelezhető.
Nálunk hogy így megmaradt? És hogyha Európát említettünk, máshol azért jellemzően megvan ez az ajándékozás, hát akár pénzbeli juttatás is.
Mármint, hogy
arab országokban esetleg, távol-keleten több országban.
Világos, csak hát mi nem őket szeretnénk a követendő példának tekinteni, illetve hát számos más egészségügyi rendszerben pedig alapvetően a magánegészségügy dívik, és kevésbé az, hogy az állami mindent finanszíroz, és emellé kell a betegnek saját zsebből hozzátennie. Ez jelenti igaziból a speciális helyzetet, hogy egy elvileg már a TB formájában társadalombiztosítás által kifizetett, hívjuk most éppen a hozzájárulást, ahogy akarjuk, szolgáltatást kell még egyszer megvásárolnunk, amennyiben hálapénzt kell érte fizetnünk.
A hazai rendszer az két irányból működik. Ugye van az egyik oldalon egy elvárás, amit sokan hallgatók közül is kritizálnak, amikor ez megjelenik, mint téma. És van a másik oldalról egy ilyen szokáshatalma, meg egy ilyen, hát tényleg egy ilyen hála jellegű jutatás.
Hát, hogy ehhez hozzátehetjük még harmadikként adott esetben azt, hogy nem az elvárásnak felel meg az illető, hanem valóban plusz szolgáltatást próbál vásárolni, előrébb próbál jutni a sorban, meg szeretné kerülni a várólistát, esetleg az orvos olyan szolgáltatásait, különleges figyelmét, extra idejét fizeti meg, vagy ezt reméli megfizetni az illető. Így van. Ez most a hálapénz betiltása mind a három esetben hat, azért azt, ha már így korábban szóba kerültek az ajándékok, azért az a teljesség kedvéért hangozzék el, hogy azt hiszem 8000 forintos értékhatárig, tehát egy bizonyos meghatározott értékhatárig ajándék egy alkalommal továbbra is adható, tehát ha valaki a nővéreket szeretné megköszönni a munkáját egy doboz kávéval, ezt továbbra is megteheti.
De azért vannak feszültségek az orvostársadalmon belül, mert sajtóban több cikk is megjelent arról, hogy azért ez sem teljesen igazságos rendszer, és a szakmaiságot nem feltétlenül díjazza, hanem csak és kizárólag a munkával eltöltött éveket. Ezekről mi jutott vissza a kamarához, illetve ezekről ilyen hírekért milyen személyes tapasztalataik vannak, illetve ezekre hogyan reagált a kamara?
A kamara alapvetően azt képviseli, hogy ez a fizetésemelés egészen biztosan nem fogja megoldani az egészségügy összes gondját, és valóban ebből a szempontból önmagában ez a törvény a leírás szerint az ilyen irányú differenciálás lehetőségét még csak bizonyos mértékig teremti meg. Egyrészt azért a törvényben is van egy 20%-os plusz lehetőség arra, hogy valakinek a plusz munkáját, plusz érdemeit, plusz tudását elismerjék. Másrészt pedig a továbbiakban fog még kialakulni az a rendszer, amiben megjelenik az, hogy a teljesítményt hogyan lehet még eltérő módokon honorálni. Azért számos lehetősége van még akár a kórházaknak arra, hogy valakinek a hálásak legyenek ilyen irányú, az oktatást, a speciális tudást elismerjék, lehetséges konferenciákat finanszírozni, plusz tudás megszerzését támogatni, esetleg üdülést támogatni, és még számos egyéb forma elképzelhető. De ez még biztosan ki fog alakulni.
Egy kicsit a számokat nézzük meg, mert szerintem beszédesek ezek. Ugye korábban azt nyilatkozta egy reprezentatív felmérésben a válaszadó orvosok 26%-a, vagy elismerte, hogy fogadott el hálapénzt. Azért ugye ők azok, akik ezt elismerték, viszont ami szerintem sokkal beszédesebb, hogy a kamara tagjainak 96%-a mondta azt, hogy egy ilyen béremelés mellett nem lesz szüksége hálapénzre. Tehát úgy tűnik, hogy az orvostársadalomnak a jelentős részében ugye komoly emelkedés van így a jövedelemben, és ebből azt gondolják, hogy ez elégséges ahhoz, hogy azt, ami esetleg hálapénzből érkezett addig, akkor ezt kiegészítse, illetve felváltsa.
Egyrésztről igen, így gondoljuk. Tehát abban reménykedünk, hogy ez egy új alapot húz meg, és erre az alapra már a hálapénz nélkül tudunk felépíteni egy új egészségügyet.
Az egész, picit az egészségügyi dolgozóknak a béreire szerettem volna ezzel rávilágítani, vagy rákanyarodni, hogy egy ilyen emeléssel egy viszonylag nagy tömeg mondja azt, hogy ez jó lesz, és ez kiváltja. Ebből az következik nekem, hogy hát nagyon alacsonyan vannak ezek a fizetések, és itt azért még bőven lenne tér.
Hát most, ha az egészségügyi dolgozókról beszélünk, akkor mindenképpen hangozzék el az is, hogy a szakdolgozók bére, a nem orvos egészségügyi dolgozók bére, ők jóval kisebb mértékben emelkedett. Ugye mindig elhangzik, hogy 70%-kal emelkedett az elmúlt, illetve emelkedik mostanáig az ő bérük is az elmúlt 3 évben, de ez egy nagyon alacsony értékről indult, még ezzel a plusz 70%-kal is már-már szégyenletesen alacsony, úgyhogy ott még nagyon sok bőven van játéktér, hogyha honorálni, megbecsülni szeretnénk az egészségügyi dolgozóinkat, és azt szeretnénk elérni, hogy a nővérek, ápolók szakmája megbecsült legyen, és vonza a fiatalságot, legyen, aki ápol minket majd az időskorunkban is. És igen, még azért ezzel a fizetésemeléssel, ami egyébként 3 év múlva lesz teljes,
igen,
ezzel sem értük el a nyugati egészségügy színvonalát, tehát valamelyes elszívó hatás, szóval biztosan megmarad így is, de ez egy jó kezdet, és őszintén reméljük, hogy ezek a számok nincsenek kőbevésve. szükség szerint ezek további korrekciója szükséges lesz.
Igen. Tehát 23-ra, 2023-ra írja el Bocs Gábor például az osztrák orvosbérek felének megfelelő fizetést ez az emelés.
Igen, feltételezve, hogy az osztrákok közben nem nagyon emelnek, mert időnként ők szoktak, tehát mi eredetileg az osztrák orvosbérek kétharmadát céloztuk be, aztán mire ez a törvény megszületett, az osztrákok emeltek annyit, hogy ez már csak a fele legyen.
Hát így meg főleg fölmerül az a kérdés, hogy azok az orvosok, akik nagyon komoly műtéteket végeznek, de eddig se volt hálapénzes volt a szakmájuk, például a komolyabb szívműtétek, ami nagy komoly infrastruktúrát, hátteret igényelt, most nekik ez kiesett, kevesen tudják megcsinálni. Őket nem vonzhatja az osztrák, hogy egyáltalán a külföld, mert ugye ők náluk azért ők az a nagyon szűk kategória, akik ezzel az egész változással rosszul járhatnak, és máshol megfizethetik jobban a szakértelmüket. Nem fenyeget az a veszély, hogy ők vándorolnak külföldre?
Az, hogy ez most jobban fenyegette, mint eddig, azt nem tudom megmondani, mert azért eddig is jelentett az ő irányukba egy hatalmas elszívórőt az, hogy kevesebb munkával, ugyanezzel a szaktudással nyugaton a jelenlegi fizetésük sokszorosát tudták megkeresni. Tehát akik eddig itthon maradtak, azok jelentős részben azért már eddig is ezen odzok ellenére és elhivatottságból maradtak idehaza. Emellett azért egy picit szeretnénk azt is más irányba terelni ezt a gondolkodásmódot, hogy egy-egy sztárorvoson, egy-egy csodatevőn, egy-egy nagy tudáson múlik manapság valakinek az egészsége. Most már egyre inkább azért csapatokban gondolkodunk, egyre kevésbé azt szeretnénk, hogyha egy-egy ember megtartott speciális szaktudásán múlna általában az emberek sorsa, mert mi történik, hogyha az egy ember eltöri a lábát, szabadságra megy, kilátja el akkor a többieket, és valahogy azt szeretnénk elérni, hogy ezek a tudások továbbadódjanak, aki valamilyen ilyen jellegű tudást megszerzett, az motiválva legyen arra, hogy kiképezze az utódait, a segítőit, és egy csapatot hozzon létre, és így módon elérjük azt, hogy nem egy-egy kiemelkedő centrumban zajlik bizonyos fajta gyógyítás. Nyilván vannak speciális beavatkozások, amikre majd ott lesz szükség, de általában véve azt szeretnénk elérni, hogy egyenletesen emelkedjen a magyar egészségügy színvonala, és azokat az alapellátásokat, amik pedig mindenütt ott vannak, azokat mindenki, attól függetlenül, hogy ez Miskolcon, Győrben vagy Budapesten történik, azonos színvonalon kapja meg.
Hogyan alakulhat az átmenet a szülészetnél? Ez egy speciális terület, ahol teljesen érthető okokból a kismamák ragaszkodnak ahhoz, hogy legyen választott orvosuk. Itt mi várható? Mennyi idő alatt juthatunk el odáig, hogy ez az jelenlegi formában is esetleg fönnmaradhat, vagy pedig kénytelenek lesznek átállni a kismamák arra, hogy nem lesz választott orvosi rendszer, és aki éppen benn van, annál szülik meg a babájukat?
Hát az, hogy ez mennyi idő alatt fog megtörténni, azt arra nem mernék jóslásokat tenni. Miután teljesen világossá vált az, hogy a kormánynak az a szándéka, hogy ezt a területet demográfiai okokból azért valamilyen módon kiemelten kezelje, akkor a kamarának volt egy javaslata az átmeneti időszakra, hogyan lehetne ezt a jelenlegi rendszert kifehéríteni, legálissá tenni, a pénzmozgásokat átláthatóvá tenni, és egyben azt is elérni, hogy akkor az adott esetben az illető orvost választó kismama azt is tudja, hogy mit várhat el a pénzért, ezért milyen szolgáltatás jár. Így módon tiszta helyzetet teremtsünk, de sajnos ez a rendelet megalkotás az várat magára, egyelőre nem történt meg, úgyhogy jelenleg senki se tudja pontosan, hogy hogyan tovább. Ugyanakkor azért ez megint egy picit ilyen mesterségesen kiemelt, illetve ez is egy hungarikum. Azért számos más helyzetben is, nem csak a szülészetben, ez egy bizalmi kapcsolat orvos és betege között, nem csak az bír speciális fontossággal adott esetben, hogy az ember kinél hoz világra egy gyermeket, hanem, ahogy önök mondták korábban, az, hogy ki operálja meg, ki kezeli a belgyógyászati betegségével, akár ki a házi orvosa, ezek ugyanolyan bizalmi kapcsolatok.
Hogyan reagálnak egyébként?
Igen? Igen? Figyelek.
Hogyan reagáltak a betegek? Ugye kevesebb került a borítékba már a hír kapcsán, ezt is olvashattuk. Most mindenki betartja, hogy életbe lépett a új törvény, tehát ez most már így
teljesen... Erről hivatalos információt nem tudok önnek adni, mert ilyen jellegű felmérés adattal nem rendelkezünk, de igen, az informális információk alapján már igaziból január 1-e előtt is elkezdett csökkenni a borítékok mennyisége, és reményeink szerint ez várható a továbbiakban is. Mi azt szeretnénk, hogyha ezt nem szankciókkal, büntetéssel, fenyegetéssel lehetne elérni, hanem kialakulna egyfajta mentális változás a társadalomban. Már ne legyen sikk borítékot sem adni, sem elfogadni.
Igen. Közben kedves hallgató meg is írta, amit közben szerettem volna mondani, hogy elég nagy a különbség a hálapénz elfogadása között, meg hogy valakinek tarifája van konkrétan, amit így lehet tudni.
Ez abszolút így van. Tehát hálapénz címen mi azért eddig összemostunk egy csomó különböző kategóriába tartozó dolgot, tehát összemostuk a megkapott csokoládét és szálvilágot az előre elkért sok százezer forinttal egy onkológiai műtét esetében. Az előbbi az jelen pillanatban is egy megengedett kedves gesztus, az utóbbi pedig gyakorlatilag egy köztörvényes bűn kellett volna, hogy legyen eddig is. De miután nem voltak elég jól elhatárolva ezek a dolgok, így a szürke zónában mindenki ellavírozott, és ennek a írának reméljük, hogy véget vet az, hogy most egy ilyen drasztikus és határozott tiltás következik be, amire minden beletartozik, és így nem maradnak nyitott kérdések.
Igen, és nagyon fontos ide elmondani azt is, hogy nagyon sokan pont ezek miatt az ilyen, amit mondott ön is, hogy köztörvényes és orvosbároknak becézett emberek miatt ítélik meg az egészségügyet, miközben nagyon-nagyon sok olyan orvos van, aki abszolút visszautasítja ezt az egész rendszert.
Ez így van. És remélhetőleg ezáltal akkor most majd ez az orvos-beteg kapcsolat is tisztul, megerősödik, a bizalom új erőre kap.
Doktor úr, még fontos lenne megkérdeznünk, mert a mai műsoron is átível a vakcina kérdés. Leginkább, hogy nem tudjuk, hogy választható lesz-e az orvosi kamarának. Mi ez az álláspontja egyáltalán a kínai-orosz vakcinákkal kapcsolatban, vagy pedig, hogy mi alapján meg kell adni a választási lehetőséget, vagy célszerűen megadni a lakosságnak, hogy ez egy szakmai orvosi kérdés. Mi ezzel kapcsolatban az álláspontjuk?
Alapvetően amennyit itt elkaptam az előző beszélgetés végéből, a mi álláspontunk nagyon hasonló ahhoz, amit önök mondhattak korábban. Egy vakcina esetében nem a származási hely a fontos, nem azért szeretünk vagy nem szeretünk egy vakcinát, mert az Oroszországban, Kínában vagy Nyugat-Európában, esetleg Amerikában készült. Azt szeretnénk, hogyha bizonyítana, hogyha az Oroszországból vagy Kínából származó vakcina keresztül megy ugyanazokon a vizsgálatokon, amiken a nyugatiak. Az Európai Unió ráüti azt a pecsétet, hogy igen, itt megtörtént az összes, mind a három fázisú vizsgálat, ez a vakcina ebben a formában biztonságos, akkor mi nagy örömmel fogjuk propagálni az ennek a feltételeknek megfelelő kínai vagy orosz vakcinát is, mert az megtette azt, amit mi szeretnénk tőle. Elmondhatjuk róla, hogy igen, hatékony, csökkenteni fogja a megbetegedések számát, és igen, biztonságos, végigvizsgálva a kellő mennyiségű emberen és széles populáción nem okozott olyan mellékhatásokat, amik a felhasználását lehetetlenné tennék, vagy ellenjavalnák.
Nem szükséges megkülönböztetni a legújabb generációs mRNA-s alapúakat a legyengített vírustartalmazó régebbi módszerrel fejlesztett vakcináktól ezek szerint?
Mindenképpen vannak különbségek, és akár még az is elképzelhető, hogyha ezen vizsgálatok során például az bizonyosodik be, hogy egy bizonyos populációban az egyik fajta oltás, a fiatalok körében nem tudom, az mRNA-s alapú most a hasamra ütöttem, míg az idősebb betegek körében, akiknek egyébként esetleg egyéb betegségeik is vannak, az egyszer adandó másik típusú az igazán optimális, akkor lehetne ezen az alapon különbséget tenni. De ha egyébként azt mondhatjuk el, hogy mindegyik egyformán vagy közel egyformán biztonságos, mindegyik 90% fölötti hatékonysággal akadályozza meg legalább a betegség továbbadását és súlyos megjelenését, akkor hatalmas különbség tételére szerintem nincs okunk.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, további jó munkát kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm én, és mindenkinek minden jót kívánok.
Dr. Svéd Tamással beszélgettünk, a Magyar Orvosi Kamara titkárával, alapvetően a hálapénz intézményéről és az új szabályzatról, de a vakcinát is megkérdeztük tőle. És még egy érkezett egy kedves hallgatótól, amit tényleg most már nem hiszek el, hiszen 15-8 szó bemondtuk, hogy eddig is orosz vakcinákat kaptunk gyerekkorunkban. Nem kaptunk orosz vakcinákat gyerekkorunkban. Tessék utána olvasni. Ez végigment, ez a kamu a neten. Nem tudom, ki kezdte, vagy kitalálta ki. Az a lényeg, hogy ez nem igaz. Na, gyorsan megyünk tovább, mert jönnek a hírek, és utána pedig lábnyom novatunkban a böjtről és az ivójogurtról lesz szó. Nagyon fontos táplálkozási tanácsok jönnek.